Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reményre biztatott és békét sürgetett a világban húsvét vasárnapi üzenetében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, semmilyen béke nem lehetséges igazi fegyvermentesítés nélkül. A Szentatya gyengelkedése ellenére személyesen vett részt a húsvét vasárnap megünneplésén. Kerekesszékben ülve a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján jelent meg, ahol egyik munkatársa olvasta fel helyette húsvéti beszédét. A beszédet a hagyományos Urbi et Orbi áldás követte. A pápa később speciális autóján körbejárta a Szent Péter teret, ahol több mint 50 000 gyűltek össze és vártak rá. Ezt megelőzően a vatikáni lakhelyeként ismert Szent Márta házban magánjellegű látogatáson fogadta G.D. Vance amerikai alelnököt. A húsvéti reményre égető szüksége van a mai irányvesztett világnak, emelte ki Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek húsvét vasárnap az esztergomi bazilikában. A bíboros homíliájában kiemelte, a reménnyel kerülhetők el a pusztító háborúk. Steinbach József református püspök, a magyarországi református egyházzsinatának lelkészi elnöke Balaton-Almádiban, Szemerei János, a magyarországi evangélikus egyház elnökpüspöke Győrben tartott húsvét vasárnapi ünnepi istentiszteletet. Ünnepi szentmisét mutatott be Ternyek Csaba érsek húsvét vasárnap délelőtt az Egri bazilikában. A főpásztor szólt arról, hogy akkor lesz hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadt Jézus, ha az ő arcát keressük, a megalázott, meggyalázott, beteg, szenvedő, háborútól meggyötört emberekben, és azokban is, akikkel napról napra találkozunk a családban, szomszédjainkban, munkatársainkban. Hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, idézte Ferenc pápát az érsek. A főpásztor az ünnepi szentmisében elmondta, a keresztségben ugyanis megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halált átjárhatóvá teszi az örökké valóság felé. Krisztus feltámadása új napot nyitott az emberiség történelmében. Az igazi újdonság abban áll, hogy itt nem csak egy egyszeri, megismételhetetlen eseményről van szó. Ha ugyanis Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy van feltámadás, akkor a halál fala megsérült, az átjáró megnyílt, és nyitva áll mindazok számára, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak. Akik vele együtt eltemetkeznek a keresztségben, vele együtt fognak feltámadni is, emelte ki a főpásztor. A húsvéti tűzszünet megsértésével vádolja egymást Oroszország és Ukrajna. Volodimir Zelenszkij, ukrán államfő azt írta, a húsvéti tűzszüneti ígéret ellenére az orosz hadsereg megpróbált előre törni az ukrán frontvonalnál. Hozzáfűzte, hogy Kijev hajlandó a tűzszünetet 30 nappal meghosszabbítani. De ha Oroszország folytatja a támadásokat, Ukrajna is hasonlóképpen fog cselekedni. Az orosz védelmi minisztérium húsvét vasárnapi közlése szerint az ukrán erők több mint 1000-szer sértették meg a tűzszünetet. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban egyoldalú húsvét vasárnap éjfélig tartó tűzszünetet jelentett be. Már Magyarország összes kereskedelmi célú állattartó telepén kibővített adattartalmú látogatási naplót kell vezetni, közölte a Nébih. A dokumentumban a telep területére be- és kilépő személyeket, továbbá a gépjármű forgalmat teljes körűen kell rögzíteni. Az illetékes hatóság bírságot szabhat ki, ha az állattartó nem tartja be az előírásokat. Itthon eddig 5 szarvasmarha telepen azonosították a száj- és körönfájás vírust. Az Egyesült Államokban több városban is tüntetéseket tartottak a szövetségi alkalmazottak létszámának csökkentése, a kitoloncolások és a Trump adminisztráció politikája ellen. Portlandben, Denverben és San Franciscóban is tartottak demonstrációkat, illetve a fővárosban, Washingtonban a Fehérház előtt is megjelentek a tüntetők, New Yorkban pedig Manhattanben a belvárosban vonultak az utcára. Végül az időjárásról. Általában ma sok napsütés várható, a nappali gomoly felhőképződés és a fátyolfelhők mellett. De délelőtt az északnyugat-dunántúlon a vastagabb fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést. Esetleg takarhatja a napot. Csapadék nem valószínű. Hazánk délkeleti felén megélénkülhet a délnyugati-nyugati szél. Másút többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, 2025. április 21-e van, húsvét hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Ternyák Csaba egri érsek húsvét vasárnapi prédikációjából idézünk, majd a holnap kezdődő Horizont Nemzetközi Kortárs Tánc Fesztiválra hívunk meg mindenkit Kozma Attillával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével. Adásunk végén egy rövid részletet idézünk. Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi regénysorozat írója előadásából, aki a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci központjának volt a vendége a hónap elején. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején Ternyák Csaba egri érseket idézzük, a húsvét vasárnapi prédikációjának egy részlete következik.
Hitünk szíve közelben a meghalt és feltámadt Krisztus, írja Ferenc pápa a Szentlélek megnyitó hullájában. A keresztségben ugyanis megkapjuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halál átjáróvá teszi az örökké valóság felé. Krisztus feltámadása új lapot nyitott az emberiség történelmében. Az átjáró megnyílt. Nem csak arról van szó, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az igazi újdonság abban áll, hogy itt nem egy egyszeri, megismételhetetlen eseményről van szó. Ha ugyanis Jézus feltámadt, az azt jelenti, hogy akkor van feltámadás. Akkor a halál fala megsérült, az átjáró megnyílt, és nyitva áll mindazok számára, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak. Akik vele együtt eltemetkeznek a keresztségbe, vele együtt fognak majd feltámadni is. Ezért kiáll fel Szent Pál, Krisztus győzelme elnyerte a halált. Halál, hol a te győzelme? Halál, hol a te fullánkod? Ez itt a halál halála, amely tovább már nem uralkodhat felettünk. Ezért így imádkoztunk a Szent Mise könyörgésében, kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Mi ez a kapu? Az örökké valóság kapuja az az átjáró, amelyet minden vallás keres, és amelyen valamiképpen minden ember szeretne egyszer átlépni. Az örök életet viszont sokan ezen a földön keresik. Ezért nem állunk készen arra a nagy meglepetésre, amely halálunk után vár ránk. Erről Pál apostol így tanít: szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Mi szeretjük őt, nekünk készítette, ránk vár a mennyek országa. A ma hallott evangéliumi szakasz arról számol be, hogy húsvét hajnalban nagy izgalom és lótásfutás kerekedett a Jézus üres sírjáról szóló hírek nyomán. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Ki látott már ilyet, hogy az emberek egy sírhoz szaladnak? A temetőben inkább lassú, kimért léptekkel szoktunk haladni. Ez a két tanítvány pedig valóságos versenyfutásba kezdett, hogy ki ér oda előbb a sírhoz. János gyorsabban futott, de bevárta Pétert, és engedte, hogy ő lépjen be előbb a sírboltba. Nyilván izgalmukban és lelkesedésükben szaladtak, hogy mielőbb láthassák saját szemeikkel azt, amiről Mária Magdolna beszámolt. Az első, aki futott a mai evangéliumban, az ugyanis éppen ő volt, Mária Magdolna. Nem akkor futott, amikor reggel a sírhoz közelített, akkor még egyszerűen csak kiment a sírhoz, írja az evangélista. Akkor futott, amikor látta az elmozdított követ. Ez a futás nem a tények előli megfutamodás volt, nem is félelemből történt. Jézus tanítványai nem köldöknéző, lassú vízpartolós emberek voltak. Sokkal inkább illik rájuk Izaiás proféta leírása: olyanok, akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak ki. Péter és János futása Jézus üres sírja felé a remény jele volt. Talán eszünkbe jutott az, amit Jézus saját feltámadásáról előre megmondott nekik. A futás tágabb értelmére Pál apostol mutatott rá, aki korábban még Saulként, mint Jézus ellensége, futott és lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Ekkor találkozott a damaszkuszi úton először Krisztussal, a feltámadt és megdicsült Krisztussal. Azonban ez a találkozás még nem jelentette azt, hogy célba ért volna. Sok feladat várt rá. Megtérése után egész élete versenyfutás lett. Miért is futott Pál apostol? Ő maga írja a Filippieknek: azért, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét. Emiatt nem riad vissza a szenvedésektől, hogy így is vállalja vele a közösséget. Lelkesedésében így folytatja: hozzá hasonlok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. Futott és bejárta az akkor ismert világot, hogy Krisztusért mindenkinek mindene legyen. Krisztus szeretete sürgette, hogy minél több embernek elvigye a feltámadás örömhírét. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Egyik szép egyházi énekünk bennünket is erre a lelkesedésre bátorít. Futva jöttem el idét szentélyedbe, Isten, édes arcod örömét dekerestem. Futunk mi is, mert az ő arcát keresünk. akár a Torino életben ábrázolásán, akár Veronika kendőjén, vagy az irgalmas Jézus képén. Ez az arc az, amelyre minden szem rászegeződött, amikor a názáreti zsinagógában befejezte Izaiás jövendőlésének felolvasását. Az Úr lelke rajtam elküldött, hogy örömhírt vigyek. Ugyanezt az arcot szemlélte a pogány százados is Jézus kivégzésekor, és amikor látta, hogyan halt meg, kijelentette: ez az ember valóban Isten fia volt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ternyák Csaba egri verseket hallották, a Húsvét vasárnapi prédikációjának egy részletét idéztük fel. Most zenélünk, és meghívunk mindenkit a Horizont Nemzetközi Kortárs Tánc Fesztiválra. Szeretettel köszöntelek, Attila.
Köszöntelek, szervusz, köszönöm, hogy itt vagy, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ismét a Horizont Táncfesztiválra készültök, ez egy hatalmas feladat. Hány éve szervezitek meg?
8. alkalommal fogjuk megrendezni a Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivált. Ugye 2017-ben kezdtük, de a pandémia alatt a 2020-as évben kimaradt, úgyhogy ez a 8. év, és valóban, ahogy mondod, nyilván a nézőknek nem is kell látni, és nem is kell tudni, de ugye három külföldi együttes jön, rengeteg hazai együttes, ennek az összeszervezések, ki mikor, hogy ér rá, hogy érkezik repülővel, busszal, melyik az a műsor, amit el tud hozni, ha el tudja hozni, milyen technikai rider-t kér, milyen lámpák, tehát ez egy borzasztó nagy munka. Nyilván csak arra reflektálok, hogy valóban egy nagy dolog ezt az egészet összehozni, és azt gondolom, hogy az, hogy ennyi ideje, 8. éve tud menni Miskolcon, vidéken egy kortárstáncfesztivál, ez egyrészt a miskolci nézők érdeme, mert kíváncsiak rá, sőt, büszkén állítom, hogy évről évre most már törzs közönségünk van, tehát egyre többen jönnek nézni az előadásokat, és azt gondolom, a színháznak is, ami ugye benne van az Európa 18 Unióban egy rang, hogy ezt meg tudjuk vidéken rendezni.
Máshonnan is érkeznek Magyarországon belül is, tehát Pécsről például, ugye?
Igen, a Pécsi Balett hozza a Carmen Buránát, ami azt gondolom egy olyan cím, és ránézve a jegyeladásokra, úgy így menet közben a munka mellett odafigyeltem, az a cím, ami valószínűleg a legjobban keltette fel a miskolci nézők érdeklődését. Nem hiába, hiszen Kárdorfnak ez a nagyon emblematikus híre zenéje, ez üvölt az, hogy táncszínházra felkerüljön, nagyon expresszív, nagyon erős jó zene, és a Pécsek előadás egy kimondottan nagyszerű előadás. Azért is örülök, hogy el tudtuk hozni. Évek óta beszéltünk róla, hogy jöjjenek, voltak itt már nálunk, egy Carmen előadással szerették is őket. A Carmen Buránát azt hozni ők kellett, és végre sikerült, úgyhogy ide láthatja a miskolci közönség.
Te mit vársz a legjobban?
Én mindegyiket várom. Mindegyiket várom, hiszen művészeti vezetőként nem mondhatom el, hogy X vagy Y. Mindig nagyon izgalmas. Most abban a pillanatban, hogy a Hárinak tartunk a főpróbájának, ami ugye a következő időszak egyik gyermeke előadása lesz a Miskolci Nemzeti Színházban, és ugye onnan jövök fel, azt próbáltuk. Most ezt foglalkoztat, de nyilván hazabeszélek, mert ez a saját produkcióm. Én azt gondolom, hogy mindegyik nagyon izgalmas. Tehát tényleg igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy bizonyos értelemben talán izgalmasabb, mint az elmúlt pár évnek az előadása. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon patentul összerakott program. Szerintem nagyon sokszínű, sok különböző helyzet, stílus előadót fognak látni a nézők, hogyha eljönnek és megtisztelnek minket.
Még majd visszatérünk a fesztiválra, de már szóba került az itteni csapat, akkor mesélj róluk.
Hát a nézők valószínűleg tudják, hogy ez egy nemzetközi csapat, több külföldi táncművész is dolgozik nálunk, és nagyszerű kiváló magyar táncművészek is vannak, fiatalok, például Levente, akit közösen is ismerünk, de van egy kemény maga, még évek óta itt van, és ezek cserélődnek. Idén is lesz majd változás, jön külföldről két fő és két lány táncművész. Azt kell mondom, hogy mindegyikük magasan képzett táncművész, több stílusérzékkel bírt, hiszen a nézők tudják, hogy nem csak a Miskolci Balett előadásaiban, de az operett és az opera előadásokban is abban is különböző steppelnek, báboznak, énekelnek bármit, amit kérnek tőlük. Sőt, több éresetően rendező úr Róma és Júlia előadásában, ami nagy sikerrel fut most, hál' Istennek, a Miskolci Színházban, abban is nagyon komoly szerepük van. Tehát nagyon sok oldalú táncművész. Büszke is vagyok rájuk nagyon.
Mikor lesz a Hári János bemutatója?
22-én Kamara Színházban 17 órakor. Hiszen a fesztivál maga ugye április 22 és 26-án kerül megrendezésre most áprilisban, és ennek ugye az első programjára szokásunkhoz híven van egy fotókiállítás, idevel a fotoművésznek a képeit rakjuk ki a foyerben. Ez hosszú-hosszú évek óta. Szinte amióta a fesztivál fent áll, amúgy is folyamatosan fotózza az együttest. Nemrég készültek el a képek, szerintem nagyon izgalmasan, úgy nagy szeretettel várom a nézőket, hogy jönnek megnézni. Amúgy különben bárki, aki a fesztivál alatt, és talán egy picit tovább, hogyha jönnek nagyszínházi produkcióban, a képek még maradnak egy darabig ott fönt. De azért jöjjenek kiállításra, van idejük.
Mi alapján választjátok ki a darabot? Például a Hári János, tavaly a János Vitéz volt,
igen,
ugye?
Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyermek közönségünk egyrészt ugye a tánc nyelvét megismerve közelítsen a tánc műfajához, másrészt meg azt gondolom, hogy fontosak ezek a magyar mesék, népmesék, Arany János vagy Petőfi költemények, mert ezzel is a gyerekek megismerik a magyar költészetet, és azt gondolom, hogy többé-kevésbé ismert is a gyermekek, vagy akár a felnőtt közönség számára, hiszen ezek az előadások nem kizárólag csak a gyerekeknek készülnek, hiszen azok a visszajelzések is, volt is rá példa, hogy volt olyan előadásunk, amit este kellett megcsinálni, mert akkora igény volt rá a felnőtt nézőkből. Tehát a kritérium mindig az, hogy legfőképp a gyermekek érezzék jól magukat, ismerjék azt a történetet, amit előadnak, és hát nézők se unatkozzanak, a felnőttek, akik elhozzák a gyermekeket. Ez hál' Istennek sikerülni szokott, nagyon remélem, hogy most is így lesz.
A kulisszák mögé engedj be minket a folytatásban, hogyan is épül fel egy ilyen darab, tehát amíg kész lesz a darab, addig mi minden történik, tehát rengeteg próba, de hogy kezdődik?
Igen, az érdekes, hogy az ember elkezd keresgélni címeket, ugye, mint ahogy te is mondtad, hogy János Vitéz, Helység Kalapács, tehát végigmenet közben a Petőfi aranyvonalon, sőt az igazság, hogy az aranyvonal még a következő években marad is, és ha már itt vagyok, akkor elárulok neked, a Miskolci Balettnek a játékszínbe a következő évadban Horizont Fesztiválra fog készülni egy aranyballada, én fogok csinálni egy Ágnes asszonyt, és jönni fog egy nagyon tehetséges koreográfus hölgy, aki csinál még egy darabot. De a Hárira visszatérve, amikor az ember talál egy címet, és azt gondolja, hogy Hári azért többi kérdésben van a köztudatban, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy lehet ezt színpadra menni. Találkozik avval a problémával, hogy ez a Kodály-féle verzió, ami az operaházban is megy, az az emberek számára az van, meg inkább történetből. De mivel ez egy daljáték, és rendeltek benne a próza, és most ugye a táncművészeink nem prózáznak, és ugye ezek a prózak részek között megy el olyan emblematikus dal, mint hogy ó, majd sok hal telem az nagy, vagy gurul a piros alma. Nekünk át kell fogalmazni az egészet, tehát az a verzió nem mehet, mert ugye ott a kodályörökösök is nagyon határozottan tartják magukat, hogy annak az előadásnak úgy kell lemenni. Tehát adott a feladat, hogy akkor találjunk ki egy új történetet. Nyilván megvan a Garainak a Gyerek Orsítos című novellája, de ez nagyon rövid, nagyon-nagyon rövid. Talán másfél oldalnyi történet, abból viszonylag nehezen áll, tehát leültem, és elkezdtem gondolkodni az, hogy hogy lehetne ezt a történetet kibővíteni. Én minden esetre olvasópróbán azt mondtam a táncosoknak, hogy érezzük jól benne magunkat, és hogyha háriról gondolkodunk, mint a nagyot mondó, mint a mesemondó valaki, zenéket kell válogatni, magyar téma, magyar népzenékben van többségében, de mivel, hogy bejön a francia vonal, akkor francia zenét is, vagy legalábbis burleszerű zenéket kell összeválogatni. Díszletjelmezt tervezem évek óta Juhász Katalin, nagyszerűen dolgozunk együtt, bábozni is fogunk benne, tehát azt gondolom, hogy megint egy nagyon komplex történet, tehát sokat dolgozom rajta, dolgozunk rajta, táncosokkal, kollégákkal, tervezőkkel együtt, hogy az, amit a nézők majd látnak 22-dik, és remélem majd utána is, akkor az egy élvezhető, fogyasztható, szórakoztató produkció legyen.
A tánc nyelvén mit a legnehezebb elmondani szerinted, vagy mi volt eddig a legnagyobb kihívásod?
Nem találom nehéznek, mert az én műfajom maga a tánc, nekem ebben kell információt adni. Mindig kérdezik tőlem, és ez valóban az az érdekes, hogy olyan közönség visszajelzéseket kapunk például most a Myelingből, hogy nem is gondolták volna, hogy mozgással ennyire jól lehet érzelmeket ábrázolni. A Hári egy vidám történet, tehát mindegyen tudjuk, ugye megvan a európai kultúrkörben a Münchhausen báró, vagy a 72 katona, ez egy végigszaladt az európai kultúrkörön, tehát a Hári is egy ismert figurájának az egésznek, és lehetőséget ad a humorra. Táncszínpadon nagyon-nagyon ritkán van jelen a humor, de ettől, hogy ez egy nagyot mond, és az én táncosaim remekül vevők a humorra, és nagyszerűen játszanak és pantomineznek, ettől ez azt gondolom egy különleges szórakoztató előadást tud majd lenni.
Tehát akkor ez lesz a nyitó darab, ugye? Akkor a Horizontra visszatérve. Mondjuk el a programot.
Jó, abszolút ez lesz a nyitó előadása a Horizontnak. Ez ugye, ahogy egy előbb is említettem, április 22-én lesz 17 órakor a Kamara Színházban, előtte pedig a már említett Édelver a fotókiállítása, és este 8 órakor pedig lesz egy előadást, ami fiatal táncművészek táncolnak, ez három különböző archetikus nőtípust fognak előadni, majd másnap április 23-án 18 órakor lesz egy Kései szerelem a Holdvilágban, ez a Rosbach Theater Lengyelországból jön, nagyon érdekes előadás, Magri, a belga impressionista festőművésznek a képei inspirálták ezt az egész történetet, láttam belőle részleteket, annál valamúgy is jó a kapcsolatunk, hiszen mi magunk is járunk ki Lengyelországba hozzájuk, ők is gyakran jönnek, valamint ezután lesz 20 órától egy olasz előadás, amit én borzasztóan izgalmasabbnak tartom, itt akusztikailag és a tánc és az egésznek az ötvözete egy nagyon érdekes előadást fog kihozni. Április 24-e ismét egy izgalmas nap, mert a Feledi projekt hozza a Liliumot, ugye Molnárnak ezt a darabját nem kell bemutatnom, táncszínházban szerintem nagyon izgalmas. János amúgy is mostanában Sirály és egyéb előadásokat ő is hozzányúlt, hogy novellákat, filmadaptációkat, de regényeket, színpadi műveket állít színpadra. Ez lesz akkor 18 órak, és 20 órakor egy ismét Fehér Ferenc jön Lőrinc Katalinnal, tehát három nagyszerű táncművész, egy diszkó 142 című előadás. Ez egy bolygóról visszajönnek a három figura, és elmerülnek a retróba, a 70-es években, hogy milyen is volt az anno, amikor olyan nagyon-nagyon könnyű volt, vagy egyszerű volt a világ, és hogy éltük meg ezeket a dolgokat. Április 25-én 17 órakor lesz a Lábújhegyen, ezt ugye Bősze Ádám és Megyeri Léna, a nézők nagyon szeretik, ők a történetmesélős, sztorizós, beszélgetős színház, játékszínbe évek óta jönnek, őket amúgy sem kell bemutatni. Azt gondolom, hogy attól izgalmas, hogy a Horizont kedvéért mindig inkább a tánc oldalára közelítik meg, hiszen Ádám inkább a zene, az opera felé megy, de hát annyira sok oldalon nyitottak mind a két előadó, hogy azt hiszem egy nagyszerű este vagy délután fog kerekedni ebből az egészből. Majd jön az Inverse Dance, a Te meg a világ című produkcióval, amit az Inverse Dance amúgy egy borzasztóan izgalmas táncinázi formáció. Most Szabó Lőrinc, Te meg a világ című verses kötete inspirálta a dolgot, és azt rakták fel színpadra. Láttam az előadást, nagyszerű, kiváló előadás. És aztán utolsó nap, 26-án pedig a gyerekekre, ugye, hogy évek óta mindig hozunk nekik előadást. Egy nagyon izgalmas előadást lesz ez a Tündérhinta, ez a Fitos Dezső társulat. Ott be is vonják, tehát kimondottan babaszínház, tehát meg fogják kérni, hogy jöjjenek a gyermekek, előre hintáztatják, elmúlik a baja, a kisebb kis problémák. Nagyon érdekes és izgalmas előadás. Már csak avval is, hogy játszanak folyamatosan a gyerekekkel, ott vannak közöttük. Ez a gyerekek mindig nagyon szerették, hogyha nem csak nézőként kell jelenni, hanem részvevő is lehetnek. Lesz kint a színház udvarban még 26-án 16 órakor és 17 órakor egy nagyon látvány, és mindig igyekszünk, talán emlékeznek a nézők, hogy táncoltak a falon, jöttek óriás bábok. Idén ezek a hatalmas szárnyakkal dolgozik Winds and Waves című előadást itt a Dédiné lépcsőn. Ez a Vágmáti koreográfia, amit Ober von Kréka és Vágmáti fognak előadni. Ez egy nagyon-nagyon látványos, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas produkció itt a Dédiné udvarban. Említett Pécsi Balett, Carmina Buránája lesz majd ugye a nagy színpadon, és este pedig egy borzasztóan izgalmas előadást lesz. Thomas Bianca tavaly végzett rendezőszakon Bécsben, készített egy előadást, láttam is kint Bécsben, amit azóta turnéztatnak szinte megállás nélkül Kínában. Ez egy mozgásszínházi előadást csinál. Nagyon foglalkoztatja őt a mesterséges intelligenciát, szerintem ezt a térbe kört fogja körbejárni. Nekem bőven elég volt az előadás, amit láttam Bécsben. Ez az előadás kimondottan a Horizont Fesztiválra készül, tehát én is nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy fog ez az előadás elsülni, vagy működni majd itt Miskolcon.
Ezek szerint te kasztingolsz, vagy eljársz előadásokra, hogy a Horizontra bevonzd, vagy meghívd őket?
Ha van idős lehetőség, akkor igen, járok, nézek előadásokra, de ahogy említettem, hogy az elmúlt 8 év kitermelt egy törzs közönséget a Horizontnak, úgy nagyon őszintén mondom, hogy az elmúlt 8 év fordulék az, hogy már idén tudjuk, hogy jövőre ki fognak jönni, sőt, ki jönnek majd 2 év múlva. Tehát azt gondolom, hogy magyar szakmán belül mindenképpen, de őszintén mondom, hogy külföldről is jelentkeznek. Tehát nagyon sok esetben úgy válogatunk, hogy ajánlanak valamit Magyarországon, vagy ajánlanak, ugye van a kooperációs előadásunk itt a Horizont Fesztiválon, amit a Nemzeti Táncszínházzal közösen szervezünk meg, ez az olasz előadás, de akár több előadás is. Van, hogy a Nemzeti Táncszínház ajánl nekünk előadást, van, hogy mi látunk, vagy hogy önállóan jelentkeznek. Ilyenkor, amikor jelentkeznek, akkor küldenek trélereket, küldenek fotókat, leírják az anyagot, átnézzük, és abban a műsor struktúrában, amit mondjuk az adott évben gondolunk arról, hogy kéne kinéznie, mennyire széles palettát mutat meg európai táncéletből a fesztivál, úgy válogatunk ezekből az előadásokból. Akkor bámulom a tévét, a videót, és nézem a trélereket.
Van kedvenc európai táncosod?
Nincs, ilyen formában nincs. Együttesen van, én nagyon szeretem a Pina Baust például. Ők az az izgalmas benne, hogy ez egy nagy titok, de ők, ugye a nézők, hogyha talán néhányan ismerik, ez egy óriási nagy megtiszteltetés. Április végén, 28-án azt hiszem, 28-29 vagy 29-30-án jönnek elsőim, ez egy 4 napi Bausttól, ugye Wuppertalból egy tanár, és tanítani fogja a táncosainknak. Ez egy óriási dolog. Nagyon ritkán jönnek Magyarországra előadással is, és tanítani, kurzust tartani meg aztán különösen. Őket különösen szerettem, de vagy bárkit, aki izgalmasan fogalmaz. Telített a szakma, nagyon sok jó koreográfus van, nagyon ritkán akad fel az ember szeme, úgyhogy ez milyen érdekes. Nyilván valami applikációt néz az ember, és ott találkozik az ember ilyen dolgokkal. De így konkrétan rengeteg lenne az, amit ez most a Pina Bausta régóta a nagy kedvence.
Milyen a jó modern tánc szerinte? Tehát mi az, amitől így megakad az ember lélegzete? Milyen?
Az, hogy izgalmasan fogalmaz. Egy emberi test a táncos szakmai szempontból is viszonylag behatárolt. Tehát hogy tud úgy megmozdítani egy koreográfus egy testet, ami az eddig látottakkal eltérő, izgalmasabb, hogy fogalmaz, miket használ, a komplett testet használja, csak végtagokat, mennyire épít gesztusrendszereket, történetet mesél el, vagy csak egy helyzet, hogy tálalja ezt az egészet, berakja valami egészen furcsa helyzetben, köretként betesz valamit, akár díszletben, vagy valamiféle vetítése, vagy egyéb dolgokkal. Tehát ez nagyon komplexen, összetetten tud izgalmas lenni, vagy teljesen letisztultan. Tehát például láttam egy olyat, hogy egyszerűen csak egy forgózsámolyra fel volt téve egy színpadon, mondjuk 5x5 méter, és ez semmi más nem, hogy körbe-körbe forgott, semmilyen díszletelen volt. És ehhez a forgáshoz képest, hogy találkoztak emberek, felszálltak, leszálltak, együtt mentek, külön voltak, magányosak volt, párban volt, hárban volt, nagyon izgalmas volt. Tehát az eredeti ötlet az, ami szerintem mindig megfogja az én szememet is, nyilván a nézőjékét is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a témáról, és a Horizont Fesztivál programját is megtalálhatják.
Így van, nyilván van a Miskolci Balettnek egy Facebook oldala, a Horizont Fesztiválnak is van egy Facebook oldala, és egy önálló weboldala. Megtalálják még ezen kívül a Miskolci Nemzeti Színháznak a Facebook oldalán is, Instagramon is fenn van, a Horizont Fesztiválnak van önálló Instagram oldala is, tehát ezeket az applikációkat töltjük fel, az anyagokat, és hát lesznek szórólapok, itt van nálam, az előbb mutattam is. amiket hát terjesztenek a városban, úgyhogy különböző. És hogy itt vagy, és hogy beszélgetünk róla, ez is egy nagyszerű információ a nézők, vagy a nézők felé, vagy majd annyi nézők felé, a mostani hallgatók felé.
Szeretettel várunk tehát mindenkit.
Abszolút nagy szeretettel várunk mindenkit. Jöjjenek, nézzék. Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével beszélgettünk a holnap kezdődő Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztiválról. Most zenélünk, majd a Hunyadi regénysorozat íróját idézzük. Bán János írói nevén Bán Mór, a Hunyadi regénysorozat írója volt az MCC Miskolci Képzési Központjának a vendége április 4-én. Ebből a beszélgetésből idézzünk fel egy rövid részletet.
Márk János a fia, amikor belegondolok, döbbenetesen érdekes történet. Az írástudatlan katonának a fia Európa egyik legműveltebb embere. És a legzseniálisabb diplomatája. A legnagyobb magyar uralkodók egyike, hanem a legnagyobb. Páratlan távollátással meghatározza a magyar politikát, és nekem meggyőződésem, hogy ha az ő irányvonal marad vagy általa, vagy a fia által, akkor Magyarország elkerülhette volna az oszmán megszállást. Ez az én véleményem. Ezt sok történet ezt egész másképp látja, de én így látom. Ez nem csak én. És milyen izgalmas, hogy a harmadik generáció megint mennyire más történet, hogy a Korvin János herceg, Mátyás törvénytelen fia, aki Mátyással még Mátyással ellentétben is, de Hunyadi Jánossal ellentétben egészen biztos, írdatlan vagyont örökölve. Tehát a magyar történelem legnagyobb vagyonát. És mégsem tud vele élni. Egy áldott jó ember volt. Tehát egyébként, hogyha az ember tanulmányozza a forrásokat, áldott benne, hogy végtelen jó indulat és egy jó szándék munkált benne, egy dolgot nem örökölt meg az apjától és a nagyapjától, a karizmatikus képességeket. Nem tudott meggyőzni embereket arról, hogy kövessék. A harcmezőbe, a diplomáciai csatározásokba. És itt jön az a magyar történelmek legdermesztőbb tanúsága, hogy többek között ennek is, meg a széthúzásnak köszönhető, hogy 36 év alatt megtörténik az a döbbenetes dolog, hogy a Mátyás idején létrejövő gazdaságilag és katonailag is erős magyar királyság eljut 36 év alatt Mohácsi. 30, több, felfoghatatlan. De hát, ha belegondolunk, hogy fölépíteni se sokkal több időt el. Tehát, hogy ezek csodálatos történetek, mert igazolják azt az én elgondolásomat, hogy a magyar történelem, mint a keleti népeké általában elképesztően individumra épül. Hősökre épül. Tehát vannak társadalmak is, például a német ilyen, ahol egy nép társadalomként működik, együtt működik jól, mint egy gépezet. Szoktuk is mondani, hogy a fociuk ilyen, a hadászatuk ilyen, az iparuk ilyen, a gazdaságuk. Társadalomként tök jól működnek, rendkívül magas szintű teljesítmény nyújtva általában mindig. A nomád népek nem így működnek, a nomád népek úgy időként visszavúvanak a béka feneke alá. Mindig jön egy hős, aki az utolsó pillanatban megmenti ezeket a... Nem mindig, mert tűntek el nomád népek, mint a zavarok. Ilyen a hun történelem, gondoljanak bele, Attila. Attila után hova tűnt a hun törzsszövetség? És a magyarság nagy szerencséje szerintem az, hogy nálunk mintha sokkal gyakrabb, tehát mindig fölbukkanak azok a történelmi hősök, akik ilyen üstökösként megmentik a nemzetet, és úgy visszaadják a reményt. Ilyenek a forradalmaink. Minden egyes szabadságharcunk és forradalmunk teljesen reménytelen, és tulajdonképpen többnyire le is tehát kudarcba fulladt, de minden levert és kudarcba fulladt szabadságharcunknak meg lett valahol az eredmény. 48 év kivégzésben, 56-nak is a bujás kommunizmusban és a folytatásban. Tehát, hogy ezért érdekes a történelmünk, hogy van benne ez az individualista hős kultusz, ami még egyszer a germán népeknél nem ennyire evidencia. Ez nem azt mondom, hogy nincsen hőseik, de amúgy nem ez a jellemző, hanem átlagos jó teljesítményünk. És nekem ezt tetszett, hogy ez a három teljesen eltérő karakter ilyen elképesztő kontrasztot ad. Mint a három más korszakról beszélnek, de apa, fiú, unoka történetet. Benne van a felemelkedés minden magyarázata, hogy amikor hogy miért működött jól az ország Mátyás alatt? Hogy tudott egyetlen ember megszervezni egy országot a feudális káoszból, mert ha őszintén akarunk lenni, onnan kellett összeszedni. Hogy tudott létrehozni egy olyan hadsereget, ami Európa szinten is bámulatos teljesítmény jutott? Hogy tudott egy olyan gazdaságot, egy állami gazdaságot létrehozni, ami Európa élvonalába tartozónak tekinthető a teljesítmény révén? És ugyanolyan elképesztő döbbenetes, hogy hogy tud ez széthullani, amikor a széthúzás, amikor a széthopják mindazt, ami nagy nehezen létrejött. Tehát szerintem ezek borzasztóan fontos tanulságok.
Azzal a kérdésem filmről és regényről beszélünk, egy ilyen kicsit utopisztikus dolgot szeretnék kérdezni, és mint regényíró, és ebben a részben roppant milyen információval rendelkező emberként, hogy mi lett volna, hogyha Hunyadi László nem hal meg? Tegyük fel ezt, biztos, hogy elgondolkozott, vagy eljátszottam ezt a gondolatot. Vajon a történelem az, hogy nézett volna ki az után?
Én ezeket nagyon szeretem az ilyen kérdéseket. Van egy olyan irodalmi műfaj, ami a science fiction-nak az alműfaja, aminek az, hogy alternatív történelmi regény. Én imádom. Történészek gyűlölik. A történész számára a legutálatosabb kérdés az, hogy mi lett volna, ha. Mert nem az lett. Ilyen szempontból is nagyon, szerintem nagyon tanulságos a középkornak ez az utolsó szakasza. Nyilván ezt senki nem tudja biztosan, lemodellezni lehet. Én azt gondolom, hogy jobban jártunk Mátyással. Nekem az a véleményem. Mátyásnak megvoltak a katonai képességei. Bámulatos szervező volt. De nem tudjuk, hogy Hunyadi László ezen a téren olyan teljesített volna. Azt pontosan tudjuk, hogy a tudása, tehát a reneszánsz tudása, a diplomáciai tudása nem volt olyan szintű, mint Mátyásé. És ez egy nagyon elgondolkodtató kérdés, ezzel sokat töltem a fejem, hogy nyilvánvaló, hogy Lászlót nevette Hunyadi János az utódjának. Ő több hadjárat elküldte, Kiska ellen, tehát ő része. Nem volt egyébként szerencsés, ugye fiatalon halt meg, nem volt ideje bizonyítani, és mindig azon gondolkozom, hogy a szegény Hunyadi János meghal Maros-Szentivénél, amiben a katasztrofális feleségben, amiről beszéltem, akkor ő az egyik nagy lúzere lenne a magyar történelemnek. Hát idő kellett hozzá, hogy bizonyítsa, hogy nem az. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére az a diplomáciai tudás és az a végtelen kipallírozott politikai érzék az valószínűleg Mátyásban erősebb volt, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem nevelték katonára. Kiváló katonai képességé, azért egy Hunyadi filmnak a minimális is több volt, mint a korszak maximuma, de én azt gondolom, hogy amit azért a Hunyadi László Horvátban volt egy ideig, tehát azért tudjuk, hogy ő politikusként is azért tetve, nem tűnt az a néhány év olyan átütő erővel sikeresnek, de abban egészen biztos vagyok benne, abban, hogy a két fiú közül Mátyás volt az, akinek volt nagyon erős politikai koncepciója. Szerintem Lászlónak inkább katonai elképzelése volt. Én biztos vagyok abban például, hogy ő a apja útját folytatta volna, folyamatos török elleni nagyjáratokkal. Mátyás azzal lepte meg a kortársait, hogy nem ezt csinálta. Egészen más. Tehát. És egy aprósága, hogy hívjam fel a figyelmet, amikor ugye említettem, hogy Budán királyá választják, ugye nem a Dunai Egér, meg nem a Szent Koronával, az még mindig Bécsben volt, és ott se volt, Hunyadi Mátyás. Prágában van még akkor fogságban, és amíg ő ott van, addig az édesanyja, Szilágyi Erzsébet, meg a nagybátyja, Szilágyi Mihály, brutális következetességgel elrendezi az ország sorsát. És Szilágyi kormányzóként tevékenykedik. Megkötik az alkut a garagyakkal, ugye a civilek már nincsenek meg, szegény civil úrikat, jobb létre szembenült véletlenül, és, de ott vannak a garagyak, meg a főúri ligák, az új lakiak, akik végtelen komoly hatalommal és vagyonnal rendelkeznek, és döbbenetes karakteretről beszélünk. Tehát Szilágyi Erzsébet a magyar történelmünk legerősebb női karaktere. Képes a nemzet érdekében megbocsátani a fia gyilkosainak. És azt mondja, hát tudjuk, hogy Garai László az egyik fő mozgatórugója volt a fia meggyilkolására. És azt mondja, hogy jó, de az ország érdekében ezt most. Gondolom azért ott volt a fejében, hogy majd egyszer erre visszatérünk, de hogy most megkötik a, ha jól veszem, ez a szegedi egyezmény, megkötik a békét mindenkivel. Tehát úgy várják vissza a határon Mátyást, a 14-15 éves Mátyást, hogy mindent készen átadnak neki. És érzetem, az egy magyar történet legmegdöbbentőbb jelente lehetett az, amikor a határon fogadják őt, és hát nagybátyja végtelen örömmel elmondja, hogy Matyikán minden el van intézve. Szóval az van, hogy el kell menned Garai Annát, meg akkor ezt kell csinálnod, ki kell nevezned Garait Nádornak ismét, meg van minden is. Gondolom, hogy ez a 14 éves fiú azt mondja, hogy ah, nagyon, nagyon köszi, nagyon-nagyon aranyos tőletek, hogy ennyire, csak hogy nem ez lesz. Egyetlen egy ponton nem azt fogom csinálni, amit ti szeretnétek. Nem ő lesz a felesége, hát közben ugye Pogyágrán Katalinna már közelmi kapcsolatba lépett, ő lesz a feleségem. Nem fogunk kivékülni a garagyakkal. Vagy behódolnak, vagy nem. Az új, aki Miklós vagy behódol, vagy elpusztítjuk. Szegény Szilágyi döbbenten észre, hogy figyelj csak, ez nem így működik. Tehát egy kis serdülő vagy. Tehát. És Mátyás két év alatt bebizonyítja, hogy de úgy működik. Tehát olyan elképesztően karizmatikus, tehát 14-15 évesen olyan mértékben ragadja a hatalmat magához, hogy senki nem hisz a szemének és a fülének. És akkor itt jön az a döbbenetes érdekesség a történetnek, ez a családtörténet, azért ne felejtjük el. Ugye az a nagybátyja, Szilágyi Mihály, aki királyt csinál belőle, aki megesküdött Hunyadinak, hogy a fiai pátyolgatja, hát már csak egy van, az első, aki katonai lázadást szít az unoköccse ellen. Hát ő az első, aki fegyvert fog a saját unoköccse ellen. Ugye ez egy megdöbbentő dolog. De ne felejtsük el, hogy később Vitéz János is ezt csinálja. A lengyel királyt akarja Mátyás helyett behozni. Ezek elgondolkoztató dolgok, és mindnek megvan, tehát ezt imádom, és alig várom, hogy ezt a részt írja, mert elképesztően izgalmas, hogy miért, mi motiválta őt, mit nem értette, mert már ugye 500 évvel később most könnyű sok mindent átlepni, ott nem volt egyértelmű. Azt sem értették, hogy Mátyás miért nem a törökök ellen harcol reggeltől estig. Miért kell neki a cseh korona? Miért kell neki Szilézia? Miért kell neki Bécs? Miért kell neki Alsó-Ausztria, Lausitz? Tehát majdnem Berlinig terjeszti ki a Hunyadiak hatalmát. Tehát a magyar állam tartományai Berlintől Kiliáig a Fekete-tengerig terjednek. Óriási terület. Nem értette senki. Úgyhogy a kérdés az a válaszom, hogy gyanítom, jobban jártunk. És hogyha a sors vagy a történelem mostoha körülménye nem úgy hozzák, hogy meghal 1490-ben, vagy ha a fia karizmatikus uralkodóként tudja követni, és hogyha a magyar bárók nem a széthúzást választják a halála után, akkor én egész biztos, hogy az a birodalom, amit ő felépített, az működőképesen tudta volna ezt az országot évszázadokig meghatározni az ország történelmét. Ilyen értelemben, és ez sokszor tragikus, hogy lehet, hogy László jobban, lehet, hogy ilyen mártírként föláldozta az életét, meghalt, és így adott lehetőséget a nem várt, meg a nem örökösnek tekintett Mátyás számára.
Az elmúlt percekben Bán Jánost, írói nevén Bán Mórt, a Hunyadi regénysorozat íróját hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Ternyák Csaba egri érsek húsvét vasárnapi prédikációjából idéztünk, majd Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével a holnap kezdődő Horizont Nemzetközi Kortárs Tánc Fesztiválra hívtunk meg mindenkit, adásunk végén pedig Bán Jánost, írói elnevén Bán Mórt, a Hunyadi regénysorozat íróját hallhatták, aki az MCC Miskolci Képzési Központjának volt a vendége a hónap elején. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Húsvét hajnalban asszonyok érkeznek Jézus sírjához. Az a szándék vezeti őket, hogy a pénteken elmaradt balzsamozást elvégezzék. A keresztről való levétel után Jézust sietve helyezték el a sziklasírban, mert már esteledett és elkezdődött a szombat. Nem volt már idő arra, hogy a szokásoknak megfelelően a holttestnek megadják a végtisztességet. Harmadnap korán érkeznek az asszonyok, s hozzák a szükséges kenetet. A sír azonban üres, angyalok beszélnek nekik arról, hogy Jézus feltámadt. Rádöbbennek arra, hogy rendkívüli esemény történt. Olyan történhetett, amit korábban elképzelni sem tudtak. Nem kételkedtek abban, hogy az angyalok igazat mondanak a feltámadásról. Bármennyire is hihetetlennek tűnt ez az állítás, ők elhitték. Miért is kételkedtek volna, hiszen korábban már láttak rendkívüli dolgokat. Mindaz, ami Jézussal történt az elmúlt 3 évben, rendkívüli események sorozata volt. Most sem kételkednek tehát, amikor a feltámadt Jézusról hallanak, hanem hisznek és örömmel indulnak, hogy ezt a hírt elmondják az apostoloknak. Útközben újabb megerősítést kapnak, amikor személyesen találkoznak a feltámadottal. Miközben az asszonyok elindultak a hit útján, a katonák egy másik útra lépnek. Ők is látják az üres sírt, magyarázatot keresnek a történtekre, de ők a hit útja helyett a hazugság útjára lépnek. Én melyik úton indulok?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan ünnepi szent misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 90-es, 87-es és 89-es éneke hangzik el a szertartáson, tehát még egyszer a számok, a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 90-es, ez 2 részletben, a 87-es és a 89-es ének csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk. Thank you.
Thank you.